gyülekezet foglaljon helyet, a gyermekeknek felkínáljuk a lehetőséget a gyermekisten tiszteleten való részvételre, mi pedig énekeljük.
227. dicséretünk első, második és harmadik versét. 227. dicséret első, második és harmadik versét.
Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján szólni kívánok ma hozzátok, írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliumának 19. részében, a 27. versben. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát mi lesz a jutalmunk? Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a jutalom az egyik leginkább motiváló erő, nem csak a családi életünkben, nem csupán a munkahelyünkön, hanem még az iskolákban is. És nem csupán a gyermekek életében, de azt gondolom, hogy a felnőtteknek is egyfajta hajtóerőt, indítót jelent, hogyha jutalmat ígérnek be neki. De kétféle felfogás van, vannak kutatások erre vonatkozóan, van, amikor beígérnek bizonyos utalmat, és van, amikor azt mondják, hogy bizonyos szankciók is lesznek, hogyha az adott munkavállaló nem úgy végzi a munkáját. A magyar társadalomban az az egyik nagy probléma, hogy a jutalomra, a dicséretre kevésbé fektetünk hangsúlyt, inkább a szankciókkal próbálunk munkavállalókat jobb belátásra bírni és serkenteni. Ez talán egy régi korszakra megy vissza, nem tudom melyikre, de egy biztos, hogy ez nem túl pozitív, hogyha valakit szankciókkal próbálsz arra sarkalni, hogy jobban dolgozzon. Ez a történet, illetve ezt a történetet ezzel az előzménnyel kell olvasni, amit a 19. részben felolvastam nektek. Mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Kérdezi az apostol. Az őskeresztény időszakban, mikor a gyülekezetek kissé megfáradtak már hitben, az első vonalban lévő keresztények elveszítették azt a hihetetlen nagy lendületet, amivel elkezdtek embereket megszólítani az evangéliummal, akkor jött a második és a harmadik generáció, és azt vették észre az első generációban lévők, hogy erősebb a második, harmadik, vagy talán negyedik generációnak az ereje, a lélek általi szava, mint amilyen az övék volt. Mikor a gyülekezetek tehát kissé megfáradtak a hitben, a sok üldözés, vagy talán ellenállás miatt elgyengültek, elgyengült a hitük, mikor egyre többen csatlakoztak hozzájuk, ugye nem zsidó háttérből érkezők is, hanem pogány háttérből érkezők is, felmerült annak a kérdése, hogy ki a nagyobb, vagy ki a jobb, ki az, aki közelebb van az Istenhez. Úgy is fogalmazhatnánk ma, hogy ki a jobb keresztény, ki a vallásosabb, ki az, aki kiérdemelheti az Istennek a közelségét, mert hogy én lehet, hogy már 60 éve egy gyülekezetben járok, és ezek az új emberek, az új arcok, akiket nem is látok, ezekkel nem tudok mit kezdeni. És úgy érezheti, természetesen biztos vagyok benne, hogy nem így érzi, senki sem érzi ezt, de úgy így érezhetik néhányan, hogy nekem több jogom van egy gyülekezetben, mert régebben járok oda. Több jogom van a kereszténységben, sőt, még az Istennel szemben is több jogom van. Ki igazabb keresztény? Jézus erre válaszolva mondja el a szőlő munkások példázatát. Ugyanis jól tudjuk azt, hogy gyakran nem gyermekkorban hívja el az Isten az ő tanítványait, hanem felnőtt korban, hiába jár valaki hittanórára, az egy nagyon hosszú folyamat, amíg az Isten személyesen megszólít. Tudjátok, van kétféle megszólítás, az egyik a vokáció az externa, amikor valaki beleszületik egy lelkész családba, beleszületik egy gondnok családba, vagy keresztény családba, és átveszi azokat a szokásokat, azokat a formákat, elemeket, amelyek nélkülözhetetlenek, hogy a jó polgári életét kialakítsa. De a Biblia beszél arról is, hogy legalább ilyen lényeges a vokáció interna, az a belső elhívás, az a belső megszólítás, ami nélkül viszont nincsen üdvössége valakinek. Lehet valaki hihetetlen, erős, komoly családból származó, lehet valaki olyan, akinek a hagyományai, a hagyománytisztelete kimagaslóan fölül emelkedik a többségen, de ha nincs meg benne ez a belső személyes elhívás, nincsen egy személyes találkozás az Isten szent lelke által Jézus Krisztussal, akkor nincsen üdvössége. Kedves testvéreim, ezért mondja el a szőlő munkások példázatát, mert sokan vannak olyanok, és itt a gyülekezetben is rengeteg olyan arcot ismerek, olyan szemét, aki később csatlakozott ide, sőt, talán az utolsó időszakban. Még nem tudja, hogy hogyan mennek a dolgok, hogyan kell forgolódni, úgy mondjuk ezt jó egyháziasan. De hogy nem a forgolódás teszi az Isten előtt igazzá az embert, hanem az ő kegyelme, az ő szeretete, az ő befogadó igazsága. Kedves testvéreim, Isten, mint szuverén, önhatalmú úr, független úr, ő az, aki kiválasztja tanítványait, és ő az, aki kiválasztja követőit. Ezt tette már az Ószövetségben is, amikor megszólított egy-egy embert, a pátriárkákat, megszólította, személyesen megszólította Ábrahámot. Személyesen megszólította Jákobot, hogy a tusakodásában, a belső vívódásában, hogy ő bűnös ember, hogy megcsalta, becsapta Izsákot, becsapta Ézsaut, és becsapta az Istent, ebben az állapotában szólítja meg, és emeli ki, és új nevet ad neki, és az lesz a neve, hogy Izrael. És ugyanígy választotta ki a tanítványait is Jézus Krisztus, a háló mellől, a halászháló mellől, a hajó mellől hívta el, hogy kövessék őt. miért őket választotta ki, miért őket választotta Jézus, hogy tanítványok, apostolok legyenek, ez az Istennek a szuverén döntése és akarata. Nem a tanítványok mentek oda és kopogtattak Jézusnál, hogy rabbi, mi szeretnénk téged követni, hanem Jézus döntött a 12 mellett. Mert hogy Isten az, aki először dönt melletted, Isten az mindig, aki dönt. Akik itt vannak a templomban, akik hallgatják az ő igéjét, talán rámondhatják, hogy tudom, hogy mellettem döntött az Isten. Tudom, hogy én ki vagyok választva, hogy én el vagyok, hogy engem elhívott az Isten egy szolgálatra. Kedves testvéreim, a megszólítás, az elhívás azonban kinek-kinek különböző időben lehetséges. Van, akit már középiskolás korában megszólít az Isten, mint hogy engem 15 éves koromban egy tahi konferencián, konfirmáció utáni, ezért is fontosnak tartom, hogy a konfirmandusokat minél több táborba vigyük el, mert nem a száraz tudás átadás a legfontosabb, hanem az a fajta lelki mélység és lelki kapcsolat, amin keresztül majd később a konfirmandus, azok a konfirmandusok, akik ugye megerősítik a hitüket pünköstkor, hogy azok integráns részei legyenek a gyülekezetnek. Ez a legfontosabb. Mert itt nem a száraz tudás, nem egy belépő vizsga kell, hanem leginkább az a bizonyosság, hogy igen, én hiszek az élő Istenben. Ezért tartom nélkülözhetetlenül fontosnak, hogy minél több olyan hétvége legyen a konfirmandusoknak is, a gyülekezeti tagoknak is, ahol elmélyülünk, egymás hite által épülünk, vigasztolódunk, erősödünk. Életünk számos területén hív el az Isten minket, lehet, hogy a munkádban, vagy egy adott élethelyzeten keresztül, akár az imádságaidban. Valaki nem olyan régen említette, hogy hát nem jár gyülekezetbe, mert az interneten már minden Isten tisztelet fönn van szinte, vagy a hanganyaga, vagy a YouTube-on lehet nézni, és hát minek menjek el, tiszteletes úr, hát itt kényelmes, bekapcsolom és nézem. A keresztény közösség alapja, kedves testvéreim, az Istennel való találkozás, oké. Ezt megélheti valaki, hogyha egyedül bekapcsol egy rádiót, vagy tévét, vagy az internetet. Az ő beszédének a hallgatása, ez is rendben van. De emellett még van néhány kritérium. Ha tudtok figyelni, elmondom. Az egyik a közösségvállalás, a felelősségvállalás. Ezt is írja az apostolokhoz, írt a cselekedetekben a Lukács evangélista, hogy a közösségvállalás, a felelősség, a mások felé való odafordulás ugyanúgy jellemezte a kezdeti őskeresztény gyülekezetet, mint a későbbit. Itt van még az úrvacsorai közösség. Egyedül az internet előtt nem tudok úrvacsorázni. És elengedhetetlen a diakónia, elengedhetetlen a szolgálat, hozzátartozik a kereszténységhez. Hozzátartozik, és nő belőle. Nem mondhatom és nem is tehetem azt, hogy én csak mazsolázni szeretek. Mindig különböző igehirdetéseket hallgatok. Nagyon sokszor beszéltem erről. Borzasztó. Szerintem a lelki kiskorúakat nevelünk akkor, hogyha ezt pártoljuk, ezt a gondolatot. Nem mazsolázni kell az igehirdetésekben, hanem a megértett igét meg kell élni, gyakorlattá kell váltani a hétköznapokban, az emberi kapcsolataimban, a munkahelyen. Kedves testvéreim, a keresztény közösség alapja, tehát az Istennel való találkozás, amit leginkább az Isten tiszteleten tudunk megélni, itt ebben a közösségben is, de nem csak itt, hanem amikor elmegyünk az Isten tisztelet után a kálinterembe, az is egy közösségi életforma és közösségi létforma. Hozzá tartozik a beszélgetés, egymás felé való nyitottság, elfogadás. Milyen jó lenne, hogyha egyre többen ismernék már a szomszédukat, hogy kiderülnek egy padba. Milyen jó lenne, hogyha megmernénk egymást szólítani, mint egy családi közösség. És nem arra néznénk, hogy nekem most már 11 órakor vissza kell menni, haza kell menni, és kifutok a templomból szinte, anélkül, hogy bárkivel beszélgetnék. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a közösségvállalás Krisztus elhívó szava óta jellemezte a gyülekezeteket, a közösséggel egymást is vállalták, hát oszlopos Simeonként, magányos lovasként nem lehet Isten országának alázatos szolgájává válni. Emellett a közösségvállalás mellett meghatározó a szolgálat, és itt szeretnék megállni egy picit. A keresztény boldog ember, azt gondolom, aki örömét leli a szolgálatban, nem kényszerből, és nem is a jutalom reményében teszi, hanem azért teszi, mert megértette, hogy az Isten szereti őt, és ezt a szeretetet szeretné megélni, továbbadni a másoknak. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, boldog az a keresztény ember, aki örömét leli a szolgálatban, boldog az, aki másoknak örömet akar okozni. Isten elhív, megszólít némelyeket titokzatos módon, nem tudjuk mikor és kit hív el az életünkben. Mint ahogy mondtam, van, akit fiatalon szólít meg, van, akit meg idős korában. És amikor idős korában valakit megszólít, és rádöbben arra valaki, hogy kegyelmet kapott az Istentől, akkor ugyanolyan jutalmat érdemel, és ugyanolyan jutalmat kap, mint az, akit korábban szólított meg. Ennek a szakasznak, amit felolvastam előttetek a lekcióban, két olyan gondolata van, amit szeretném, hogyha elvinnétek magatokkal. Az első volt az elhívás, a második pedig a kegyelem. Mert hogy a kegyelem, amikor az Isten elengedi minden adósságodat, a kegyelem az, amikor teljesen elfogad téged, befogad téged, hogy az ő szövetségének legyél birtokosa, mert szövetséget kötött veled, ezt a szövetséget megújította Jézus Krisztusban. A kegyelem az, amikor elengedi az adósságodat, és azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Enyém vagy. És nem elég, hogy kegyelemre hív bennünket az Isten különböző időszakokban, kijön a mi piacterünkre is, ahol áldogálunk, sokszor tétlenül áldogál a keresztény közösség, oda is kijön az Isten, és megszólít, és elhív, hanem az utolsó, amiről szeretnék beszélni nagyon röviden, hogy szolgálatra rendel. Mert hogy az Isten nem csak elhívta az ő tanítványait, és az ő prófétáit, és nem csak elhív téged a nagy űrbe, az éterbe, hanem szolgálatra rendel. Valaki egyszer azt mondta, hogy mi azért járunk templomba, hogy megsimogassák a, így mondta szó szerint, a buksinkat. Én azt gondolom, hogy nem csak ezért járunk el. Mert már, kedves testvéreim, nem tejnek italára van szükségetek, hanem keményebb eledelre is. A tej alatt azt értem, nem csak arra van szükségünk, mint egy gyermeknek, erre is persze, hogy jutalmat kapjunk, hogy bátorítsanak bennünket, hanem arra is, hogy kemény eledelt kapjunk, hogy elinduljunk a szolgálat útján, hogy lássák az emberek a mi cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat.